Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön újév estén az ekénekes könyvből éneklünk. Első énekünk a 106-os számú ének. 106-os éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
256-os számú éneket énekeljük az liturgiaénekként, ekénekes könyv 256-os énekét.
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életed. Megőriz az Úr jártadban, keltedben, most és mindenkor. Fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszered a fű, és virága lehull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Imádkozzunk! Megvallom előtted, Szent Istenem, hogy naponként vétkeztem akartod ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Te az örök életvizét adtad nekem, ám én nem tudtam tisztán megtartani. Hiába nézek önmagamban naponként, nem láttam a tőled kapott vízben az arcomat, mert vétkeimmel beszennyeztem azt. Kérlek mégis, mindezek ellenére maradj velem, légy életem további reménységének forrása, és jusson el hozzád kiáltásom.
Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarata.
Örök Istenem, irányíts szívünket és gondolatainkat a Te jó tetszésed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit, szeretett fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Fennállva hallgassam a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapon oltár előtti felolvasásról rendelt igét, melyet megírva találunk Lukács könyvének 12. fejezetében a 35-től a 40. versig a következőképpen. Legyen derekatok fölövezve, és lámpásodok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlóak az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy mikor megérkezik, és zörget. Azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vélezve talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második, vagy ha a harmadik örváltáskor érkezik is meg, és vélezve találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig egyezzétek meg, hogyha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amikor nem is gondoljátok. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünket folytassuk a 192-es számú énekünk eléneklésével. Készüljünk az ige hirdetésre a 192-es énekkel.
Yes, sir.
És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, óév estejének ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Timóteus az írott második levelében, annak negyedik fejezetében, az első verstől a nyolcadikig a következőképpen. Isten igéj tehát, a második Timóteus az írott levélből olvasom, a negyedik fejezet első versétől. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus szín előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fejdj, incs, bíztas teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetére eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, eznek az évnek is vége van. 2014 is befejeződött. És nagy igazság az, amit nem én találtam ki, egyik hívő testvére mondta, hogy minden év elteltével, egy évvel közelebb kerülünk az Úr visszajöveteléhez. Tehát nagy igazság ez, hogy megint egy év eltelt, és megint egy évvel közelebb vagyunk az Úr visszajöveteléhez. Az a kérdés, hogy várod-e? Kész vagy-e? Számolsz-e azzal, hogy az Úr vissza fog jönni? vagy csak úgy peregnek az éveid, mint ahogy a homokórában látjuk, hogy peregnek a homokszemek le a felső tartályból, az alsó tartályba. Hogy elmúlik-e fölötted az idő, vagy van értelme az életednek? Készülsz-e arra, hogy egyszer majd az Úr vissza fog érkezni? Az Isten figyelmeztet bennünket a Szentíráson keresztül sokszor. Tízszűz példázata nagyon pontosan elénk adja azt, hogy az Úr visszajövetel olyan, mint amikor a szűz várja a vőlegényét. A vőlegény késik, és ott van 10 szűz, aki várja a vőlegénye érkezését. És 5 balga szűz nincs készen, nincs felkészülve arra, hogy a vőlegényét várja, a vőlegényét fogadja. És ez a felkészülve várás a titka. A felkészülve várás a titka a vőlegénnyel való találkozásnak, a mennyegző beteljesülésének. Az év utolsó napjának igéje pedig elénk teszi, miképpen lehet készen várni az Urat. Hogyan lehet készen az ember arra, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön. Nem is akárhogyan figyelmeztet bennünket az Isten, ahogy az első versben, 4. fejezet első versében olvastuk, hogy kérve kérnek. Nagyon nyomatékosítja az Isten szent lelke Pál apostol a szívében, amikor beszél ehhez a fiatal testvérhez, szolgatáshoz, Timóteushoz, és természetesen hozzánk az Isten szent lelkén keresztül. Az Isten szinte könyörög, kérve kérlek, könyörgök neked, hogy értsd meg. Könyörgök neked, mert ez nagyon fontos, ez a központja a létednek, a lényednek, a hívő életnek. Nyilván itt Timóteushoz beszél Pál apostol, tehát alapvetően egy hívő emberhez beszél, akinek a szíve az Úré, aki az Úrnak már szolgál, aki az Isten akaratában elindult. Tehát nem egy pogánynak beszél Pál apostol most, aki még nem ismeri az Isten, nem ismeri Jézus Krisztus szabadítását, hanem olyannak beszél, aki már ismeri az Úr Jézus Krisztus, sőt, szolgálatba is állt, az Isten már foglalkoztatja ezt az embert, és ezért mondja, hogy kérve kérlek, könyörgök neked. Olyan jó ezt látni, hogy Pál apostolon keresztül az Isten könyörög, hogy értsd meg, ez a közepe. Úgy is lehetne fordítani egyébként ezt a kérve kérleket, mint egy hajsúlyos bizonyságtétel, az Istentől jövő bizonyságtétel Pál apostoltól Timóteusnak, vagy ha úgy tetszik, akkor Pál apostoltól tőle hozzánk. Egy hajsúlyos bizonyságtétel, amin keresztül az Isten egy nagyon fontos üzenetet szeretne átadni. Az ember szívét engedelemre mozdítja egy ilyen könyörgés, egy ilyen fajsúlyos bizonyságtétel. Nyilván Timóteusnak a szíve is megindult, amikor Pál apostoltól olvasta ezeket a gondolatokat. Nem e földi érvekre és célokra helyezi a hangsúlyt Pál apostoli Timóteusnál, hanem mennyeiekre. Jézus országára, eljövendő országára kérlek. Jézus Krisztus visszajövetelére kérlek. De nagyon fajsúlyos mennyei üzenetekre teszi a hangsúlyt Pál apostol, hogy miért áll így most ő előtte. Tehát ez az a bevezetés, ami megadja aztán az alaphangját annak, ami az üzenetnek a lényege, ami a maga az üzenet. Ez pedig nem más, mint azt mondja, hogy állj elő, és hirdesd az igét. Ez a te szolgálatodnak a közepe, hogy ige hirdetés az ott legyen a hétköznapjaidban. De hát mi is az ige hirdetés? Zimányi Józsi bácsi óta tudjuk itt a gyülekezetben is, hogy az ige hirdetés az egy nagyon nehéz műfaj. Mondhatni azt, hogy az ige hirdetést azt nem is lehet jól csinálni, nem is lehet végezni. Az ember nem tudja az ige hirdetést végezni. Az ige hirdetés az egy lehetetlen vállalkozás. Aki úgy áll ki igét hirdetni, hogy na most én akkor elmondom, és majd akkor megértik, és akkor mindenki megtér, az nincs tisztában azzal, hogy amit Józsi bácsi mondott, az ige hirdető bűnös szívéből, az ige hallgató bűnös szívébe Istennek a szent igéjét továbbadni, átjutatni lehetetlen, képtelenség. Nem lehet megvalósítani. Nincs a rendelkezésünkre bocsátva. Tehát nem úgy van, mint egy kanál orvosság, hogy kisgyerekeket, amikor betegek, sokszor meg kellett erőszakolni, hogy azt a kanál gyógyszert bevegye. Tiltakozott ellen a szervezete, de kicsit megfogta az ember az alsóákat, és beletette a fagifort a szájába, mert szükséges volt, hogy a Lázár csökkentse meg a megfázás ellen, segítsen neki. És akkor alapvetően hatott is a gyógyszer, és meggyógyult a gyerek egy kis erőszakkal. De az ige hirdetés nem ilyen, hogy fogok egy kis kanalat, és egy kis ige hirdetés belehelyezek valakinek az életébe, szívébe, megerőszakolva egy kicsit, mert hát tudom, hogy szüksége van rá, nem működik. Tehát az ige hirdetés az a legnehezebb műfaj, ami a világon van, mert nem a kezé, nem az ember kezében van ez az eszköz. Ha van egy balta, ott van a fal, akkor elkezdem alapítani, lehet, hogy jó lenne fáradt, lehet, hogy nehezen hasítom szét, de ott van a balta, és tudom, hogy hol van a fa, és akkor elkezdem ütlegelni. De az ige hirdetés nem ez. Az ige hirdetés az nem az ember kezében van. 7 évvel ezelőtt, ha emlékeznek a testvérek, innen Nyírtelekről volt közvetítés, a rádió közvetítette az Isten tiszteletünket, és ők összehívtak bennünket, lelkészeket, akik gyülekezetéből abban az évben rádiós közvetítések voltak, hogy eligazítsanak bennünket, hogy egy rádiós közvetítésnek milyen feltételei vannak. Az időpont, hogy pontosan kell kezdeni, és pontosan kell befejezni, hát Misi azért orgonált 10 percen keresztül, mert Janekkal kicsit gyorsabbra vettük a dolgokat, az ige hirdetést, meg az imádságot, mert féltünk, hogy túlszaladunk, és nem férünk bele az időbe, és aztán Misi még egy 6-7 percig improvizált a szintetizátorral, mert nem volt idő. Tehát erre készítettek föl bennünket. És miközben erről beszélgettünk ott lelkészekkel, fiatal lelkészek is voltak ott, mondom, hogy én attól félek, hogy az ige hirdetés az egy gyülekezeti műfaj. Most itt együtt vagyunk, és az Isten bennünket itt összehozott az Isten tiszteletre. Most itt van egy mikrofon, hát nem ez, hanem a rádió mikrofonja. Valahol ott ül valaki, ki tudja milyen messze, milyen lelkiállapotban és hogyan. Hogy fog hatni az ige hirdetés? Vetettem föl az én problémámat ott a társaságban, és egy fiatal lelkész mondta, hogy mit aggódok én azon, hát az ige hirdetés az ige hirdetés, tehát hogyha fölkészültél, akkor az majd ugyanúgy hangzik, mint itt, mint mit tudom én, 100-200 kilométerrel odébb is. És hogy néztem a fiatalembert, végigfutott bennem eddigi tapasztalataim, már 7 évvel ezelőtt volt ez, és azt kellett mondanom, hogy szegény fiatalember a tudatlanságában nyilatkozik ilyen magabiztosan. Mert azt gondolja, hogy ha megfogalmaz egy kiváló mondatot, az a kiváló mondat, az megértésre talál az emberek számára. De hát az ige hirdetés, Zimányi Józsi bácsitól tudjuk, hogy nem így működik. Nem így működik, nagyon nehéz műfaj, mert az ige hirdetés az alapvetően közösen működik. Ha nyitva van az ember szíve, ha nyitva van az ige hirdető szíve, nyitva van az ige hallgató szíve, ha egy közösségben vagyunk, és az Isten jelen lehet közöttünk az ő szent lelke által, akkor működik. De ha ez nincs meg, akkor erőlködhet a legkiválóbb ige hirdető, és nem fog működni a dolog. Ezért szoktam mondani a testvéreknek, hogy vasárnapi Isten tisztelet az nem a lelkésznek a szolgálata csupán, hanem a gyülekezetnek a léte. Ezért nagyon fontos, hogy úgy készüljünk az ige hirdetésre, hogy a szívünk nyitva legyen, meg elkérjük az Istentől azt, amit arra a napra adni szeretne. Józsi bácsi mondta ezt szintén, Zimány Józsi bácsi gyülekezetben, hogy ti kiimádkoztátok belőlem az üzenetet. Érezte Józsi bácsi, hogy mondani kell neki, mert vágyták az emberek. Tehát ott hordozták imádságban azt az alkalmat, és vágyakozva tekintettek arra, hogy az Isten vajon mit mond most nekünk, és Józsi bácsiból megömlött, és akkor mondta a végül, hogy emberek, hát ti kiimádkoztátok belőle még a hónapi adagot is. Mert olyan volt a közösség. Ezért nagyon fontos, hogy amikor jössz az Isten tiszteletre, kedves testvér, akkor úgy gyere, hogy na, találkozok az Istennel. És nem azért, mert én vagyok a lelki pásztor, hanem azért, mert mi vagyunk az Isten népe, a gyülekezet. És ez a fiatalember naivságában azt gondolta, hogy meggyőzhető valaki, akárki, akár 100 kilométerről is, hogyha egy bölcs gondolatot mond az ember. De ez nem így működik. Az ige hirdetés az élet. élet Krisztussal, élet Krisztusban, és ennek az életnek a túlcsordulása az, hogy az emberben egy bizonyságtétel előáll, és az a bizonyságtétel egyszer csak a placra kerül, mert egyébként valahogy az Isten azt kihozta az emberből. És ez a bizonyságtétel, ez nem működik anélkül, hogyha az ember élete nincs elrejtve Krisztusban. És ez nem azt jelenti, hogy tökéletes, bűntelen és valami eminens krisztusi tanuló lenne valaki, hanem azt jelenti, hogy kegyelemből él. Azt jelenti, hogy naponta meglátja magát Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, fölteszem a kezem, mert magam nem. De a te kegyelmedből igen. A te kegyelmedből bármi. Magamtól persze semmi. Ez jelenti azt, hogy Krisztus beerrejtve Krisztussal, és ennek a túlcsordulása az, hogy ott van csak az ige hirdetés. És persze az ige hirdetés nem szószék ige hirdetés, hanem akár bizonyságtétel is. Lehet, hogy egy nagyon rövid kis mondatocska. Lehet, hogy egy gyerek szájából elhangzó mondat, ami a felnőttet helyre teszi. Mert az Isten az ő pici lelkén keresztül küldte az üzenetet, és ha nyitva van az ember szív, akkor meghallja. Tehát az ige hirdetés közösségi műfaj, mert az Isten mindig annak a közösségnek a kérdéseire szeretné a választ megadni. Mi, akik itt élünk a Földgömbnek ezen a pontján, az országnak ezen a pontján, a városnak ezek az emberei, akik itt vagyunk. Nekünk szeretne az Isten valami üzenetet adni. Ez közösségi műfaj. Nem olyan egyetemi műfaj, egyetemleges műfaj, akkor szétszórjuk, és akkor majd mindenki olyan. Nem, nekünk készít az Isten, és közösségben vehető az Istennek az üzenete. Az ige hirdetés alapelve az, amit a Szentírás nagyon hangsúlyosan elénk tesz, hogy az igazsághoz ragaszkodva szeretetben. Tehát az igazság az egyik része a dolognak, de még az igazság is egy nagyon fontos tisztázandó kérdés, mert tudnék, nem arról van szó, hogy az ember a saját igazságát netán alá tudja támasztani néhány igével. Tehát nem arról van szó, hogy az igék azok csemegészhetők vagy kiszedhetők, hanem az igazság az a Jézus Krisztusban megjelent igazság, amiről az egész Szentírás tesz bizonyságot. És az egész Szentírás harmóniájában megjelenő igazság az ige hirdetés, de ez még mindig kevés, mert az igazsághoz ragaszkodva szeretetben. Sokan szeretik az igazságot dobálni, meg csapkodni az igazsággal. De az Isten azt mondja, hogy csak akkor tudja megáldani az igazságot, ha szeretetben megtalál. Mert ha nincs benne, és nem is a felebaráti szeretet, hogy én szeretem a testvért, és akkor vele együtt vagyok, hanem az, amikor az Isten szeretete, az a felülről jövő szeretet, ami rajtam keresztül jöhet, amit nem én irányítok, nem én gerjesztek, nem én hozom elő, az a szeretet viszi át az igazságot. És akkor érti meg az ember, akkor lesz érthető, akkor lesz fogható. Ha nincs meg ez a szeretet, ez az agapé szeretet, az isteni szeretet, fölülről jövő szeretet bennem, akkor a másik ember nem fogja meghallani egyébként azt a nagyon kristálytiszta igazságot, ami maga Krisztus, az sem. Isten úgy teremtett bennünket, úgy formált bennünket. Az ige hirdetés bolondságát akarta felhasználni arra, hogy üdvözítse a világot. Tehát nem értem, hogy miért így akarta az Isten ezt megcsinálni. Sokkal hatásosabb eszközöket kitalálhatod, de az Istennek így tetszett. És egyébként működik is. Mert az Isten azt szeretné, hogyha az emberek valóban engednék, hogy Krisztusba eltemetve legyen az életük, és ebből kibudjanjon, előjöjjön az az igazság, ami aztán ő maga. És ez az egész belehelyezve az ő szeretetébe, úgy szerette az Isten a világot, hogy az egyszülött fiát érte adta, úgy szerette Isten a világot, hogy azt szeretné az életében, hogy mindenki megismerje az igazságot és üdvözüljön, mert az Istennek a szeretete az egész világot így öleli körbe. Ez a szeretet az igazsághoz illesztve elhozza a megtérés lehetőségét az ember számára. De ez a kettő csak együttesen működik. Külön-külön nem. A szeretet igazság nélkül nem működik. A szeretet előbb-utóbb elő kell, hogy hozza az igazságot. Az igazság szeretet nélkül nem működik. Falba ütközik. Igazából nem érje el a célját. Persze ezzel szembeállítják némelyek, és azt mondják az igére hivatkozva, hogy alkalmatlan és alkalmas időben is hirdetni kell az igét. Tehát akkor is hirdetni kell, amikor nincs szeretet, meg amikor nincs meg minden feltétel biztosítva. Alkalmatlan időben is hirdetni kell az igét. Csak hát az a baj, hogy itt az alkalmas időt, alkalmas és alkalmatlan időt félreérti az az ember, aki azt gondolja, hogy a helyzet éppen alkalmatlannak tűnik, és akkor én annak ellenére hirdessem, mert az alkalmakat nem én készítem, az alkalmakat nem te készíted, az alkalmakat nem az emberek készítik. Csak gondoljunk arra, hogy a megtérésünk hogyan jött létre. Vagy amikor láttunk egy-egy embernek a megtérését, hogy hogyan jött az létre, hogy ki hozta azt az alkalmat létre, és mennyire volt az alkalmatlan vagy alkalmas. És olyan jó azt látni, hogy az Isten miképpen tudja az időt alkalmassá tenni. Tehát az Isten hozza létre ezeket az alkalmakat, készíti a készítő elő egy-egy ember életében az alkalmat, mint hogy a megtérésekben is sokszor láttuk ezt, és ezt mi nem szabályozhatjuk, ezt mi nem hozhatjuk létre. Az alkalmat Isten készíti. Viszont azt szabályozhatjuk, hogy amikor nekünk alkalmatlannak látszik az idő, tehát kényelmetlennek, komfort nélkülinek tűnik, hogy akkor annak ellenére, hogy nekem nem komfortos ez az időpont, annak ellenére az Isten által elkészített alkalomra menjek el, alkalmat ragadjam meg. Talán meséltük azt annak idején a testvéreknek, amikor Torbányon voltunk, és férfi héten este 10 órakor kezdtem el egy beszélgetést valakivel, és egy elég hosszú lelki beszélgetés volt, aminek a végén egyébként meg is tért az az ember, ki is tisztult a tekintet, és rendeződött az élet. Egy hosszú beszélgetés, éjfél volt, elment tőlem a fiatalember újongva, én is újongtam, mert akkor na most már mehetek, aztán fogat mosok, meg pizsamát húzok, aztán alhatok, mert reggel egyébként kelni kell. És alig, hogy felhúztam a pizsamát, zörögtek az ablakomon, és mondták, hogy de van még itt egy fiatal ember is, hogy feltétlenül beszéljek vele, mert hogy teljesen össze van zavarodva. És akkor nekem borzasztó alkalmatlan volt az időpont, mert én már kinéztem magamnak az ágyat, hogy 5 percen belül ott vagyok benne. Mindent elkészítettem ahhoz, hogy ez így legyen, de ez egy alkalmatlan idő számomra, de annak az embernek a számára viszont egy elkészített, egy alkalmas idő volt. Mert ő föl volt arra készítve, hogy a szívét átadja, és valóban ez is történt, úgyhogy pizsamában vár, de elkezdtük a beszélgetést. És aztán jóval éjfél után fejeződött be. Erre mondja az, hogy ha neked alkalmas, vagy alkalmatlan, állj elő vele és hirdest. De azt az alkalmas időpontot, hogy ennek az embernek a szíve megnyíljon, azt nem te tudod szabályozni. Azt nem te tudod előidézni, azt nem te tudod megvalósítani. Sokan nem érdeklődnének az ige után, nem érdeklődnek az ige után, hogy ebben az igében is olvassuk, fontosabbnak tartják a mondákat, fontosabbnak tartják azokat a régi hagyományokat, amelyek az életüket körbeveszik, oda hajlítják a fülüket minden kedves tanításhoz, maguknak keresnek tanítókat. Tehát egy nagyon rossz élethelyzetet vázol itt fel Pál apostolon keresztül az Isten igéje, és valóban azt kell látni, hogy ez működik is. Tehát amikor elindul az ember az Istennek való szolgálatban, az Úrnak való életben, aki egy idő után mindig eljön ez a fázis, amikor megbicsaklik az embernek a hívő élete. Tehát van egy ilyen nagyon fölfelé ívelő időszak, hogy de jó, hogy az Úr megváltott, új életem van, és iszom a igét, és élvezem a gyülekezeti közösséget, és akkor eljut az ember egy pontra, amikor ez megbicsaklik. És akkor van egy ilyen lefelé húzó ág, ami egyébként normális esetben így néz ki, hogy van egy kis bütyök, és aztán elindul fölfelé, mert itt észbe kap az ember. Van, aki nem kap észbe, és akkor nagyon mélyre lehúz ez a lefelé menő ág. És ilyenkor odafordítják az emberek a fülüket a mondákhoz, a hagyományokhoz, a régi dolgokhoz. És azon szépen elméláznak. Vannak, akik tetszetős tanításokat keresnek, és ahhoz keresnek tanítókat, és akkor vándorolnak ide-oda. Van előttem valaki, aki egyébként vallásos életet élt, ott volt a templomban szinte minden tányér összecsördülésnél, de igazából élő hit nem volt a szívébe. És egyszer csak találkozik mindegy, hogy melyik csapattal, és megújul a szíve Krisztus felé. Újjá születik. És elkezdi az evangéliumot tanulmányozni, ízlelgeti, írásokat ad le, és sok mindent csinál, míg nem egyszer csak azt vettem észre, hogy úgy elfordult a gondolkodásának iránya, hát talált egy lazábbat, amelyik nem volt annyira egész életet kérő, hanem úgy ellazulhatott egy kicsit, és úgy a saját hobbiának élhette meg a kereszténységet. Tehát elérkezett az életében ez a negatív időszak, amikor úgy kicsit lecsúszik az élete. És nagyon fontos, hogy ezen a ponton kapja nézve az ember, mert egyébként utána akkor a fülének kedves tanítókat választ ki, és utána odafordítja a fejét azokhoz a tanításokhoz, amire egyébként viszket a füle, hogy ebben az igében is olvassuk. Tehát alapvetően Pál apostol nagyon pontosan látja a hívő embereknek az életét, a hívő életnek a buktatóit is, és Timóteust, a tanítványát, aki egyébként aztán később olvassuk is, hogy már az utódjának szán, mert Pál apostol nekem el kell költöznem, elérkezett a költözésem ide, és rád fogom bízni ezt a szolgálatot, és ezért készülj föl, ne törődjél azzal, hogy fiatal vagy, hanem hirdesd az evangéliumot, és azt mondja, hogy hirdesd az igét, és azt mondja, hogy fegy, incs, bíztas, teljes türelemmel. Fedés is van benne, intés is van benne, természetesen az ige hirdetésnek a fedés is, meg az intés is része, meg a bíztatás is része, ezért nagyon komolyan elébe teszi, hogy nem tehetsz mást, az Isten készít alkalmakat, akkor fegy, incs, bíztas, türelmes légy, ne ijedjél meg, hogyha valami történik az életedben. Tedd azt, amit az Úr a szívedre bíz. Persze ez nem egyszerű és nem könnyű dolog, mert fáradtsággal, sőt fájdalommal jár. De így lehet betölteni a szolgálatot. Nincs mese. Bizony ez fájdalommal, meg fáradtsággal is járhat. De csak így tölthető be a szolgálat. És nagyon jó ezt látni, hogy Pál apostol a szolgálatát, vagy egyáltalán az életét így foglalja össze, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Tehát azt mondja, hogy az élet az egy futás, az élet az egy harc, és ő ezt alapvetően befutotta, megfutotta. Sokan vannak, akik a fejpályukra, vagy a síremlékükre ezt íratják föl. Persze jó az, hogyha valaki úgy gondolja, de nem biztos, hogy megtörtént az életében. Tehát azért, mert kiírom, azért, hogy nem történt meg. És nagy kérdés, itt az utolsó versben azt olvassuk, hogy várva várják az ő megjelenését. Nem tudom, figyelték a testek, így kezdődött az ige, hogy kérve kérlek benneteket, és várva várják. Tehát nagyon, nagyon erősen szeretne Pál apostol fogalmazni, nagyon keményen szeretné a szívünkre helyezni, hogy várva várják a megjelenését. Hogy alapvetően Jézus Krisztusnak a megjelenése itt van a sarkunkban. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy bizony egy évvel megint közelebb kerültünk Jézus Krisztus visszajöveteléhez. Vajon várod-e? Vajon számolsz-e vele? Vajon benne van-e az életedben? Vagy tényleg csak úgy pörög az életed homokszem homok után, évek-évek után, és egyszer csak majd lefolyik a felső tartályba az alsó tartály, és akkor húha, vége van. Tehát várva várod-e, hogy valóban föl vagy-e készülve a várással, hogy megérkezik az én Uram, és én betelek az ő érkezésével, mert elhoz a számomra a mennyek országát, azt a helyet, amit egyébként már itt a földi létben elkészített számomra, és ennek az ízét már itt a földi létemben érezhetem. Isten szeretne bennünket ezen az utolsó napon, az év utolsó napon erre fölkészíteni. Múlik az idő, neked pedig szolgálatod van. Futásodat futod-e? A harcodat harcolod-e? az elkészített alkalmakat észreveszed-e, az alkalmatlan időt, ami számodra alkalmatlan idő, azt észreveszed-e, és annak ellenére mész-e, hogy hányadán állsz ezzel. Jó lenne, hogyha az Isten úgy tekinthetne ránk, hogy a futásunkat futjuk, és a harcunkat harcoljuk. Szokták egyébként, még talán a mi gyülekezetünkben ezt nem csináltuk sosem, hogy év végén összegezzük azt, hogy hány keresztelő konfirmáció temetés volt a gyülekezetünkben. Mivel a gyülekezetünk nem egy tradicionális gyülekezet, mint ami egyébként sok helyen van, és akkor ott tényleg mérvadóak azok a számok, hogy hány keresztelés volt és hány temetés, de nálunk nagyon nagy mozgások vannak minden irányba, tehát a gyülekezethez tartozók is temetnek alkalmasint máshol, meg ide is jönnek temetni máshonnan, meg keresztelni is, meg sok minden. De azért, éppen azért, mert most sok keresztelő is volt egyébként, meg még ma is temettem egyet, 2 órakor volt egy temetés még Nagycserkészben. Tehát a gyülekezetünkben 2014-ben 26 keresztelő volt. 8 fiatal konfirmált, 2 párnak a házassági áldása volt a gyülekezetünkben, és 13 temetésünk volt. Ezek a számadatok erre az évről, így futjuk a pályánkat, így harcoljuk a harcunkat. Jó lenne még azt is látni, de az Isten ezt eltakarja a szemünk elől, hogy vajon hány ember újulhatott meg Krisztusban, hány ember szánta oda az életét az Istennek való szolgálatra, de hát ezek a titkok, ezek nem statisztikai adatok, ezek a mennyben vannak följegyezve, nem nálunk papíron. De jó számot vetni azzal, hogy egy éve közelebb vagyunk az Úr visszajöveteléhez, készítsed a lelkedet, várd az Urat. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Holnap 10 órakor újév istentiszteletünk lesz, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Fiatalok most rögtön átmentek, ugye, ifjúsági szilveszterre. Imádkozzunk a fiataljainkért, hogy futásukat fussák, harcukat harcolják, és észrevegyék azt, ami végezetére el van tétetve nekik. Holnap úrvacsorás istentisztelet lesz, készüljünk úgy, hogy a Krisztus teste és vére, ami szabadításunk, üdvösségünk jele is itt lesz, éljünk ezzel is. És természetesen következő vasárnapon szokott időben is rendben istentiszteletünket megtartjuk. Befejezésünk pedig, énekeljük 325-ös szám. Bocsánat, a 216-ot nem énekeltük még, ugye? Igen, még énekeljük el az ige hirdetés végén, és aztán pedig a 325-öset. 325-ös éneket énekeljük, annak első versét, a befejező oltári szolgálatot.
És lelki ajándékért. És bár méltatlanok vagyunk kegyelmedre, mégis bizalommal könyörünk te hozzád. Könyörünk mindazokért, akik ebben az évben veszességért, a szomorúságért, akik szerettüket vesztették el, és akiknek szívére most a gyászterhe nehezedik, akik kenyérkereset nélkül maradtak, és akik egészségüket vesztették el. Könyörülj rajtuk atyai szereteteddel. Őrizd meg közösségeinket az új egyházi esztendőben is, minden bajtól és veszedelemtől. A gondoskodásos szorulókat pedig együttérző és segítő testvére találjanak azokban, akikre ellátásokat bíztad. Kérünk, minden ember hozzá térjen, megismerje az igazságot és üdvözöljön. Könyörüljön mindnyájunkon, aki és szereteted. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük nemzeti himnuszunkat.
számodra